Ja, vasbeton gerenda nyírásvizsgálatával kezdtünk foglalkozni, és bevezettünk egy olyan modellt, amelyik diszkretizálja a gerendát egy helyettesítő rácsos tartóval, amelynek a nyomott övrudai és a rácsúdjai azok a beton által felvehető nyomóerőket reprezentálják, és a húzott övrudja meg rácsúdjai pedig a betonacélok által felvehető erőt reprezentálják. Az övrudaknak a normál erejét, nyomó húzó erejét azt a hajlítás alapján lehet meghatározni, és láttuk, hogy a rácsrudakban keletkező normál erőket pedig a nyíróerő alapján tudjuk kiszámítani. Úgyhogy levezettünk kettő darab képletet, amely képletek közül az egyik az megadja azt, hogy a húzóerő szempontjából, tehát a húzott rácsrudak szempontjából mekkora nyíróerő ellenállást lehet egy adott helyén a tartónak meghatározni, illetve a nyomott rácsrudak szempontjából mekkora nyíróerő ellenállást lehet meghatározni. Ugye itt a viszintes fajlagos csúsztató erőből nyomott, húzott rácsrudaknak a egyensúlyából határoztuk meg ezeket az értékeket. És akkor ez alapján ugye mondhatjuk azt, hogy a nyírási vasolása egy ilyen vasbeton gerendának, vagy a kialakítása, az alapvetően két féle lehet már a gyakorlat szempontjából. Az egyik eset az, amikor a tartóban lévő nyírásból származó húzóerőket azt a tartótengelyére merőleges irányú kengyelekkel egyensúlyozzuk, vagy vesszük fel. A másik eset, amelyiknél pedig úgynevezett felhajlított vasakat alkalmazunk. Tehát ilyen nyomott övrúd, húzott övrúd, a nyomott rácsúzakon most nem rajzoltam be, viszont ilyen ferdén a húzó főfeszültségek irányába, többé-kevésbé húzó főfeszültségek irányába mutató felhajított vasakat alkalmazunk, amelyek lehetnek olyan vasak, amelyeket a tartó hoztengelyével párhuzamosan alkalmazott hajlított vasalásokból vezetünk fel a felső övbe, mert ugye a nyomatéknak a változása a maximális nyomaték helyétől a támasz felé ugye az egyre kisebb nyomatékot kapunk, tehát egyre kevesebb húzott vasra van szükségünk, ahogy a támasz felé haladunk ugye itt a tartóban. Ezek közül fel lehet hajtogatni néhány vasat, úgyhogy ennek a vasnak az alakja az lehet mondjuk ilyen, amelyik itt ugye húzásra dolgozik, a hajlításból származó húzásra, ezen a részén pedig a nyírásból származó húzóerőt veszi fel. Ezeknek a vasaknak a kiosztása tekintetében általában a súlypontjában a tartónak meghatározott S vevé távolságokra lehet ezeket elhelyezni, akár a kengyelekről van szó, akár a felhajított vasakról van szó, és tulajdonképpen egy ilyen vas keresztmetszetnek ezzel az S-vevével való osztása alapján kapunk egy egységnyi hosszúságú tartószakaszra jutó vasmennyiséget. Hát a gyakorlatban ilyen típusú vasalást azt nem nagyon használunk önmagában, azért mert kengyeleket azt egyéb szempontok miatt azért, hogy a keresztmetszetnek a kontúrját és a vasalást azt úgy lehessen meghatározni, hogy ez egy merev szerelt vasbetétként behelyezhető legyen a zsaluzatba. Kengyeleket mindenképpen használunk, tehát általában a vasalás az, amit ténylegesen használunk, az egy vegyes vasalás, amelynél tehát vannak kengyeleink eleve, amelyeket, ha már úgyis benne van a tartóban, akkor célszerű a nyírási teherbírás szempontjából is kihasználni, és ha ez nem elég, akkor például lehet felhajlított vasakkal kiegészíteni ezt, hogy a nyírási teherbírás az megfelelő legyen. Meg kell jegyezni azt, hogy az Eurocode szabvány ezt a felhajlított vasalást ezt nem nagyon preferálja. A munkaigényessége miatt, és hát a vasszerelők sem nagyon szeretik az ilyen felhajlított vasakat. Viszont a nyírási teherbírás szempontjából láttuk múlt órán is, a hatékonysága az a teherbírás tekintetében jó, ezért ha ilyenre szükség van, mondjuk elsősorban hídszerkezetek esetében a nagy méretű tartóink vannak, ilyen felhajlított vasakat is alkalmazni lehet. Tehát akkor ugye ez a alapeset, amikor csak kengyelek vannak, ugye ez a felhajlított, ez pedig egy vegyes nyírási vasalást jelent. Az Eurocode egyébként azt mondja, hogy a nyíróerőnek a legalább a felét azt kengyellel vegyük fel, és hogyha szükség van rá, akkor a másik felét lehet felhajtott vasakkal is egyensúlyozni. Ugye itt van egy fontos paraméter, amely gyakorlatilag ez az alfa szög. A tartó viszintes tengelyével bezárt szöge ezeknek a nyírási vasaknak. A felhajítás esetében ez gyakorlatilag 45 fokos szokott lenni, hogyha valamilyen különleges más szempont ezt nem írja felül. Hát a kengyeleknél ugye ez az alfa, ez 90 fok, tehát ilyenkor nincs ezzel probléma. És akkor azokban a képletekben, amelyeket múlt órán levezettünk, ugye ezt az alfa szöget lehet beírni. A nyírási teherbírás szempontjából van még egy másik fontos szög, amiről múlt órán beszéltünk, az a teta szög, az a itt fel nem tüntetett nyomott ferde rácsúzatnak a dőlésszöge a viszintes tengelyhez képest, amire ugye akkor azt mondtuk, hogy ennek a kotangense a szabvány javaslata szerint az 1 és 2 és fél között változhat, ugye az európai MSEN-nek hívott hivatalosan szabvány előírásai alapján, tehát az 45 fok és 22 és fél fok körüli értékek között vehető fel, elvileg szabadon a tervező belátására bízva. Persze ez a dőlésszög, a képleteket, amit múlt órán felírtunk látva, befolyásolja a nyírási teherbírás értékét, mind a nyírási vasalás tekintetében, mind a beton nyomott rácsúdjai alapján felvehető normál erő tekintetében, mégpedig olyan módon, hogy minél laposabb ez a szög, annál kevesebb nyírási vasalásra van általában szükségünk ugyanakkor a nyíróerő felvételéhez, tehát ha megnézzük azt a kotangens teta plusz kotangens alfa szorozva színusz alfával című szorzatot ugye a képlet végén, akkor a kotangens tetának ilyen hatása van a vasalás tekintetében, tehát ugyanahhoz a vasaláshoz nagyobb határnyíróerő tartozik, de ugyanakkor a beton által felvehető, nyomott beton rácsúzatok által felvehető nyíróerő értéke meg csökkenni fog. Tehát a kettő között egy optimális értéket célszerű választani, hogyha valaki nagyon ki akarja játszani a nyílási vasalásnak az értékét. A nyílási vasalásnak egyéb iránt meg lehet határozni egy fajlagos mennyiségét, amit nevezhetünk ρ vevének, amely a vas keresztmetszet, tehát a nyílási vasalás keresztmetszetének és a egységnyi hosszra jutó viszintes tartó keresztmetszetnek a hányadosa, tehát B vevé, S vevé van a nevezőben. Tehát ez egy fajlagos nyírási vasalást jelent. Egységnyi hosszúságú tartó szakaszra eső vasat mutat. Ez az AS vevé az ugye nem más, mint akár a kengyelnek, akár a felhajtott vasnak a keresztmetszeti területe. Ez azért érdekes, meg azért írtam itt ezt fel, mert ennek a fajlagos nyírási vasalásnak a mennyisége alapján, hogyha ezt változtatjuk, akkor kísérletileg meg lehet határozni egy gerendának a nyírási teherbírását. Tehát, hogyha itt a viszintes tengelyen tüntetjük fel a fajlagos nyírási vasalásnak a mennyiségét, akkor a függőleges tengelyen pedig a VR nyírási ellenállását az adott gerendának, akkor egy olyan görbét lehet felrajzolni, amely egy nulla nyírási vasaláshoz tartozóan tartalmaz egy minimális nyírási ellenállást. Ugye mutáltuk azt is, hogy a be nem repett vasbeton gerendának is van nyírási ellenállása. Hát valahol akörül van ez. Ha elkezdjük növelni a nyírási vasalásnak a fajlagos mennyiségét, akkor egy bizonyos értékig azt tapasztaljuk, hogy ez a nyírási teherbírás gyakorlatilag nem nő, vagy csak minimálisan, míg el nem ér egy olyan kritikus értéket, ahol elkezd fokozatosan nőni, és hát gyakorlatilag lineárisan növekszik, majd elérve egy maximális értéket, kapunk egy olyan fajlagos vasalás mennyiséget, ami fölött hiába növelem már a nyírási vasalását a tartónak, a nyíró erővel szembeni teherbírás nem változik, tehát gyakorlatilag konstansá válik. Ennek a kísérletekkel is igazolható diagramnak az alapján meg lehet határozni tulajdonképpen három olyan tartományt, amely a fajlagos nyírási vasalás tekintetében mérvadó, és két olyan nyíróerő értéket, nyíróellenállás értéket, amely között változik a tartó nyírási ellenállása. Ezt az alsó értéket, ez VRD1-nek szokás nevezni, a felsőt pedig VRD2-nek. És hát, hogyha most ezt a nyírási vasalás tekintetében akarjuk jellemezni, akkor hát tulajdonképpen három zónára lehet osztani a fajlagos nyírási vasalás tekintetében ezt a görbét. Az egyes zóna az, amelynél a nyírási teherbírás gyakorlatilag konstans és független a nyírási vasalástól. A kettes zóna esetében egy ilyen folyamatosan emelkedő nyírási teherbírásunk van. Hármas zónában pedig a vasalástól függetlenül nem nő tovább a nyírási teherbírás. Ennek a három zónának a jellegzetességét azt lehet magyarázni, aszerint a három erő egyensúlya alapján, amiből levezettük a múlt órán a nyírási ellenállásnak a mértékét. Tehát, hogyha ugye felrajzoltuk viszintesen a K fajlagos csúsztatóerőt, És akkor ehhez a ferde nyomott rácsútban keletkező NC betonban kialakuló nyomóerő, és a betonacélban kialakuló húzóerő jelentette, tehát ez az NS jelentette azt a két erőt, amivel ezt a fajlagos csúsztató erőt, aminek ugye az értéke a múltkori levezetés alapján, hogyha állandó keresztmetszetű a tartónk, akkor V per Z volt, ugye? Tehát a nyíróerő és a hasznos magasságnak a hányadosa. Akkor azt lehet mondani, hogy az egyes tartományban ezt a húzóerőt, ami a nyírásból keletkezik, az tulajdonképpen nem a vas, hanem a betonnak a húzószilárdsága alapján a beton egyensúlyozza. Tehát az egyes tartományban azt lehet mondani, hogy az egyes tartománynak a korlátja az, hogy az NS az legyen kisebb vagy egyenlő, mint a valamilyen függvénye szerint az FCT-nek, tehát a beton húzószilárdságának a függvényében megadható ferde húzóerő. Hát ilyenkor a benne lévő betonacélnak igazából nincsen szerepe, mert a nyomó és húzó főfeszültségeknek az eredőjéből származó rácsúd erőket, azt a beton veszi fel mind a kettőt, az egyik a nyomó szilárdságával, a másik pedig a húzó szilárdságával, amiről tudjuk azt, hogy hát az viszonylag kicsi, tehát nem fog ez egy túlságosan nagy nyírási ellenállás jelenteni. A kettes zónában ott ugye másképpen fog alakulni a helyzet, hasonlóképpen ezzel a két erővel egyensúlyozzuk a nyíróerőből származó fajlagos K csúsztató erőt. Ilyenkor ugye ez a ferde nyomott rácsúdban keletkező erő egy NC lesz, itt lesz egy NS, de ebben az esetben a teherbírásnak a korlátját az azt fogja jelenteni, amikor a ferde húzott rácsútban keletkező húzóerő az meghaladja a nyírási vasalásból származtatható húzóerőnek a korlátját. Tehát ebben a tartományban az NS érték az kisebb vagy egyenlő, mint egy olyan függvény, amelynek az értéke alapvetően az az FS vevé D, tehát a nyírási vasalásnak a határ szilárdságától függ. Hát ez a függvény, ami itt van, az nem más, mint az a függvény, amit levezettünk múltkor, tehát ott ugye a kotangens, tehát a kotangens alfa, a vasalás mennyisége alapján levezetett összefüggés a korlát ebben az esetben a nyírási terbiás szempontjából. Tehát ilyenkor a beton ferde nyomott rácsúdjaiban keletkező nyomóerő az kisebb annál, mint amekkorát a beton nyomószilárdsága alapján ez a rácsúd ugye fel tudna venni. A teherbírás kimerülését a vasalás fogja okozni, és hát ha a vasalást növeljük, akkor gyakorlatilag ugye a képletet, hogyha valaki megnézi, abba az AS vevé per S vevé az szerepel, mint egy konstans tag, tehát attól lineárisan változik a nyírási teherbírás is. És hát végül lesz ez a hármas zóna, amely, bocsánat, mindegy, nél hasonló a helyzet, tehát a K fajlagos csúsztatóerő az megint a nyírás alapján meghatározható, és megint ugye lesz egy NC nyomóerő a betonban, meg egy NS fajlagos húzóerő a betonacélban. Ebben a hármas tartományban a teherbírás kimerülése az amiatt következik be, hogy a ferde nyomott rácsulatban keletkező nyomóerő az eléri azt a nyomóerőt, amit a beton nyomó szilárdsága alapján meg tudunk határozni. Tehát itt ez akkor, ez a hármas eset, ez nem kisebb vagy egyenlő, itt egyenlő határozottan, tehát ebben a tartományban az NC érték az egyenlő egy olyan függvénnyel, amely most már az FCD, tehát a betonnak a nyomó szilárdságától függ. Hát ez a képlet, ez pedig nem más, mint a múlt órán levezetett képlet arra a nyíróerőre, amelynél ugye a beton nyomó szilárdsága jellemezte a nyíróerőnek a korlátját. Ugye ott a kotangens teta plusz kotangens alfa per 1 plusz kotangens teta négyzet című utolsó képlet, amit felírtunk ott a tábla alján, az határozta meg ezt a felső korlátot. És akkor ebben az esetben ugye a nyírási vasakban keletkező húzóerő az kisebb, mint amekkorát a nyírási vasalás egyáltalán kibírna. Tehát ilyenkor ez fogja a tönkremenetet okozni. Hát akkor áttekintve még egyszer, az egyes zónában a betonnak a húzószilárdsága jelenti a nyíróerőnek a határértékét, az fogja megszabni a nyíróerő határértékét. A kettes zónában a nyírási vasaknak a teherbírása fogja megszabni a nyíróerő határértékét, és a végül a hármas zónában pedig a beton nyomó szilárdsága fogja megszabni ezt a határt. Ebből ugye az is látszik, hogy annál több nyírási vasat be lehet tenni a keresztmetszetbe, mind ami ez az értékhez tartozik, felesleges, mert úgysem fogjuk tudni növelni a nyírási teherbírást. Ezért ezt a hármas állapotot, ezt szokás a nyírási teherbírás felső korlátjának is nevezni. Amely tehát az adott keresztmetszetű tartóhoz, az adott betonszilárdság esetén nem léphető túl, bármennyi vasat is alkalmazunk a szerkezetben. No, tehát ez lenne a tapasztalati úton levezethető szabály a nyírási teherbírás meghatározására. A nyírási vasak azok a tartó hossza mentén egy bizonyos szakaszon helyezkednek el, tehát ilyenkor nem igazából keresztmetszeteket, hanem tartó szakaszokat célszerű vizsgálni. A nyírási teherbírás szempontjából azonban még van egy csomó olyan egyéb hatás is, amit a konkrét tervezés esetében célszerű figyelembe venni, és ezeknek a alkalmazásával írja elő végül is a aktuális érvényes szabályzat, hogy hogyan kell praktikusan nyírásra egy szerkezetet méretezni. Hát ezek közül, a hatások közül most tekintsünk át néhányat, de hát további mondjuk szempontokat soroljunk fel a nyírási teherbírás vizsgálatához. Az egyik ilyen szempont, hogy amikor mi egy tartónak az igénybevételeit határozzuk meg egy adott típusú tartó esetén, amire működik egy valamilyen tehermodell, akkor mindig valami statikai váz alapján számítjuk az igénybevételeket, amely statikai váz az tulajdonképpen a tartó szilárdsági tengelyének megfelelő, tehát a rúdról van szó, egyenes vonalat jelent. A valóságban azonban hát nem a statikai váz dolgozik, hanem a tényleges tartó, tehát annak vannak méretei, magassága, szélessége, stb. És ezek befolyásolják a számítható igénybevételeknek a mértékét is. Ezt ugye múltkor már láttuk abból a szempontból, hogy ha kiékelünk egy tartót, akkor az a nyíróerő, amire meg kell vasalni, az nem az lesz, amelyet a statikai váz alapján határozunk meg, mert ott a ferde normál erők miatt ezt vagy csökkenteni, vagy növelni lehet, attól függ, hogy kedvezően vagy kedvezőtlenül ékeljük ki a tartót, de egyéb ilyen hatások is vannak, amelyek közül az egyik a tartó támasz közelében lévő terheknek a átadódása a támaszra. Tehát a tartónak ugye van valamilyen magassága, erre a tartóra működtetünk valamilyen terhet, amely például egy egyenletesen megoszló teher esetében egy ilyen terhet jelent. Amikor az igénybevételt számítjuk, akkor itt valamilyen ideális támaszhoz képest, ugye egy rudat rajzolunk fel, és akkor erre a ideális támaszpontokon megtámasztott tartóhoz számítjuk ki a nyíróerőnek az értékét, amely nyíróerő érték, hogyha most ide alá rajzolom ezt az ideális tartót, akkor ez így néz ki, mondjuk ez egy fél szakasz ennek a két támaszú tartónak, akkor a nyíróerő ábránk az ehhez tartozóan egy ilyen lineáris ábra. Tehát ez lesz itt a V, E, D maximális nyíróerő érték itt a támasz fölött, hogyha erre ezt az egyenletesen megoszló Q terhet működtetjük. Jó reggelt! A valóságban, ugye ezzel szemben az a helyzet, hogy hát ha ránézünk erre az ábrára, a támasz az nem egy pont általában, hanem van egy felfekvési felület, amire feltámasztjuk a gerendánkat. Tehát ezen a szakaszán lévő tehernek itt hát nincsen semmilyen hatása a nyíróerőre, ugye? Tehát itt ebből nem származik nyíróerő ezen a szakaszon, ahol a tartó meg van támasztva. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy még ettől a vonaltól egy bizonyos távolságra is gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az ide működtetett függőleges teher az valamilyen átboltozódás révén adódik át a támaszra közvetlenül, ami miatt ugye az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezen a szakaszán működtetett tehernek igazából a nyíróerő szempontjából nincsen szerepe, mert hogyha az közvetlenül támaszra adódik át, akkor abból tartón nyíróerő nincsen. Tehát ebből a megfontolásból ugye azt lehet mondani, hogy van egy olyan része itt a tartó vége környezetének, amely szakaszron működő terhelésből a nyíróerő az nem alakul ki, tehát egyrészt le lehet vágni a nyíróerő ábrát itt a támasz vonalánál függőlegesen, tehát itt ez a szakasz ez akár el is tüntethető, illetve hát innentől egy bizonyos távolságra pedig azt lehet mondani, hogy a nyíróerő közvetlenül átadódik a támaszra, tehát a itt működő terhekből többlet nyíróerő nem keletkezik, vagyis viszintesen le lehet vágni ezt a nyíróerő ábrát, és akkor a statikai vázon meghatározható nyíróerő ábra helyett egy olyan redukált nyíróerő ábrát lehet figyelembe venni, amely ezt a hatást figyelembe veszi. Hát erre azt mondja a szabályzat, hogy például egy egyenletesen megoszló teher esetében, hogyha a támasztól 2D távolságban működik valamilyen teher, akkor azt redukálni lehet, tehát annak a nyíróerőre vonatkozó hatását azt a teher támadáspontjának megfelelő távolságtól számítva csökkenteni szabad. Tehát például most, hogyha a tartónak a statikai vázát így tüntetem fel, és itt működik valamilyen koncentrált erő, amelynek a távolsága innen A, V, és ez a távolság ez kisebb, mint a tartó magasságának a kettőszöröse, vagy egyenlő ezzel, ez a hasznos magasságra vonatkozik, akkor a ebből származó nyíróerő értéket azt az AV per 2D értékkel szabad csökkenteni. Tehát ez a VED redukált, az egyenlő lesz. Ugye, hogyha itt működik ez az erő, akkor ebből gyakorlatilag az ott működő nyíróerő az megegyezik ezzel az értékkel. Tehát a VED redukáltat, azt nem a P teherből, hanem az AV per 2D szorozva P teherből szabad meghatározni. Ezt még betával is szokták jelölni, de hát ez most már teljesen mindegy, tehát ez csak egy további jelölést jelent, ami azt jelenti, hogy ha ugye ez a teher ez itt van, akkor az AV az nulla, nyilvánvalóan nyíróerő nem keletkezik, csak támaszreakció abból a teherből. Ha az erő az elmegy egészen a 2D távolságig, akkor onnantól kezdve már a teljes teherből számított nyíróerőt kell redukált nyíróerőként figyelembe venni. Tehát ez azt a hatást veszi figyelembe, hogy a tartó az nem egy vonal, hanem egy test, és ennek a testnek a működése az ott látható átboltozódás miatt lehetővé teszi azt, hogy a statikai vázon számított nyíróerőt azt redukálni lehet, abból a szempontból, hogy mekkora, milyen mennyiségű vasalást kell a nyíróerő felvételéhez a tartóba elhelyezni. Ugye most két korlátja van, vagy két értéke van a nyíróerőnek, hogyha most az egyestől eltekintünk, tehát amikor nincsen benne nyírási vas, az viszonylag ritka eset, amikor anélkül is megfelel a szerkezet, illetve lehetnek a tartónak olyan szakaszai, ahol olyan kicsi a nyíróerő, hogy ott számított vagy méretezett nyírási vasalásra nincsen szükség. Ugye itt a maximális nyomaték környékén, ahol a nyíróerő nulla vagy kicsi értékű, de bizonyos szakaszokon általában mindig kell nyírási vasalást alkalmazni. Tehát ugye ebből a szempontból van két korlátunk. Ugye az egyik az, hogy a vasalás szempontjából mekkora nyíróerőt lehet felvenni, illetve a betonnak a nyomóereje szempontjából mekkora nyíróerőt lehet felvenni. Ha most ugye ide visszatérünk erre az ábrára, akkor ugye hiába mondjuk azt, hogy a nyíróerőt redukáltuk, mert a teher egy része átadódik a támaszra közvetlenül az átboltozódás révén, az átboltozásból származó nyomóerő az jelentkezik, tehát a beton nyomásra történő kimerülése tekintetében figyelembe kell vegyük az átboltozásból keletkező normál erőt is. Tehát amikor a szerkezetnek az ellenállását a beton nyomószilárdság alapján határozzuk meg, akkor ezt a maximális nyírőerő értéket kell figyelembe vegyük. Tehát a alapvető szabályként azt mondhatjuk, hogy a beton nyomószilárdságának a alapján számítható mondjuk VRD2, tehát a nyírási teherbírás felső korlátja esetében azt kell igazolni, hogy ez a VRD2 ez nagyobb vagy egyenlő, mint a VED maximális értéke. Tehát a itt látható piros nyíróerő. Miért? Azért, mert hiába redukáljuk a nyíróerőt, a közvetlenül átadódó terhek a betonban keletkező nyomást azt kiegészítik, ugye azzal az értékkel, ami ott közvetlenül átadódik a támaszra. Ha viszont a nyírási vasalás alapján számítjuk a nyírási teherbírást, akkor a VRS, vagy VRD, nevezzük ezt VRDS-nek, tehát ez a méretezési nyírási ellenállás az acélbetétnek a ellenállása szempontjából, akkor azt kell igazolnunk, hogy ez nagyobb vagy egyenlő, mint az VED redukált érték. Mert a átadódó átboltozódás alapján ugye a nyírási vasalásra jutó húzó feszültség abban a rácsútban nem fog fellépni. Tehát ez a közvetlen teherátadás miatt növeli meg a nyírási nyíróerőnek az értékét, amely csak a nyomás szempontjából jelent többlet nyomóerőt a betonban. Tehát alapvető szempont akkor ezek alapján, hogy a támasz környékén ugye redukálni lehet a statikai vázon meghatározott nyíróerő ábrát, és az ellenőrzés szempontjából attól függően, hogy a beton nyomószilárdsága vagy az acélnak a húzóereje alapján számítjuk a nyírási ellenállást, kell a nyíróerő értékét felvenni. Tehát az egyik szempontjából ez a maximális érték, a másik szempontjából ez a redukált érték, aminek a számítási elve az ez alapján kapható meg. Tehát ez az első olyan dolog, amit a konkrét nyírásvizsgálatnál figyelembe kell vegyünk. További ilyen szempontok határozhatók meg a tartó végnek a vizsgálata alapján. A tartó végnek a viselkedése az alapvetően eltér a bármely belső tartó szakasznak a viselkedésétől, mégpedig ugyan emiatt a hatás miatt, hogy ott egy test van, nem egy vonallal ábrázolt rúd, hanem ott egy tényleges méretekkel rendelkező szerkezet van. Ugye tudjuk azt, hogy a támasztól csak egy bizonyos távolságra érvényesek azok a feltételek, ami alapján a keresztmetszetnek a feszültségállapota meghatározható. A támasz környékén ez a feszültségi állapot, ez egy zavart feszültségi állapot lesz, és ott egy testként kellene méretezni a szerkezetet. Hát ahelyett, hogy ezt tennénk, ahelyett olyan közelítő modelleket tudunk alkalmazni, meg hasonlítanak ez a rácsos modellhez, amivel a tartó végnek a viselkedése modellezhető. Hát ha kirajzolunk egy ilyen tartó véget, amelynél tehát van egy konkrét feltámaszkodási felület, van egy konkrét tartó magasság, hogyha ez egy gerenda, akkor ebben nyilván a tartó tengelyel párhuzamos húzott vasak az alsó övben mindenképpen szerepelnek, akkor a következő tönkremeneteli módokat lehet tapasztalni. Az egyik lehetséges tönkremeneteli mód az a támasznak a szélétől kiinduló valamilyen ferde lesúvadása lehet ennek a tartóvégnek lesúvadása. Tehát így lecsúszik a tartóvégen. Itt egy kialakuló, ezen a felületen kialakuló nyíró feszültség következtében. Tehát ezt nevezzük római egyes típusú tönkremenetelnek, amely itt, tehát ennek a kis háromszög alakú tartó szakasznak a itteni elnyíródása következtében jön létre. A másik az tulajdonképpen egy kicsit ahhoz az ábrához csatlakozik, mert ugye, hogyha most innen a támaszponttól, említett támaszponttól indítjuk a rácsos tartó modellünket, akkor ugye ebben az esetben ugye innentől ferdén kialakul egy ilyen nyomott rácsrúd, amely nyomott rácsrúdban ugye itt nyomóerő keletkezik, és ugye a haránkontrakció miatt erre a nyomóerőre merőlegesen pedig valamilyen NT húzóerő is kialakul. Tehát megnyomunk egy próbatestet, akkor ebbe az irányban nyomófeszültség van benne, a másik irányban a Poisson tényezőnek megfelelő húzófeszültség alakul ki benne. Tehát ebből a szempontból ez fel tud repedni, ez a ferde rácsúddal párhuzamos irányban a tartó vég. Végül pedig a harmadik ilyen tönkremeneteli lehetőség, az pedig egy valahonnan innen a támasztól kiinduló első repedésnek a kialakulása, tehát ez a lenne itt a második típusú tönkremenetel, a harmadik pedig valahol a támasztól elinduló első repedés mentén a tartónak a megnyílása. Tehát gyakorlatilag ez a három tönkremeneteli mód jöhet létre a tartóra működő teher hatására itt a tartóvég környékén, és ahhoz, hogy ez ne következzen be, ahhoz úgy kell kialakítani a tartóvéget, hogy ezeknek a igénybevételeknek ellenálljon. Tehát akkor gyorsan ezt a háromféle tönkremeneteli módot itt még egyszer felrajzolom, hogy tudjak mire hivatkozni. Itt elméleti támaszköz. Egyébként ez általában a felfekvési felületnek a középvonalában szokott lenni, és még a fesztávolsághoz is szokták viszonyítani. Itt van egy RA reakcióerő, ami ugye a külső terhekből van, és az előzőek alapján felrajzolt tönkremeteli módok közül nézzük akkor az elsőt, amely tehát itt ementén a ferde egyenes mentén a csúsztató feszültségnek a kimerülését következtében jön létre. Itt benne található ez a hosszanti vasalás, amit a támasz fölé ugye beszokás kötni megfelelő módon. Itt hát ennek a dőlés szögének a függvényében lehet meghatározni azt az erőt, amely erő ezen a síkon működik. Ugye, hogyha ezt itt egy V, mondjuk D erővel jellemezzük ezen a síkon kialakuló ferde erőt, akkor ennek kisebbnek kell lenni, mint amekkorát ezen a síkon fel tud venni a beton. Hogyha most ennek a három ide bekötő erőnek az egyensúlyát vizsgáljuk, akkor ezt ennek a viszintes komponensét az itt lévő betonacélban keletkező húzóerő fogja egyensúlyozni. Ugye más nincsen, itt van ez a függőleges reakcióerő, amely tehát itt jelentkezik. RA, ugye ehhez képest van ez a ferde VD csúsztatóerő, ami itt alakul ki, és van még az ND, vagy NS húzóerő, ami pedig ebben a betonacélban keletkező erőt fogja jelenteni. Tehát ennek a három erőnek az egyensúlya alapján meg lehet határozni az NS erőt, amelyik a itt bekötött betonacélra érvényes húzóerőt fogja jelenteni. Még egy L indexet tegyünk ide, hogy ez a hosszanti vasra működő húzóerőt jelent. Hogyha ennek a szögnek az értékét közelítőleg a tapasztalatok alapján 30 fokra becsüljük meg, körülbelül ez az, amit itt fel lehet venni, akkor ennek az értéke, ugye itt jelentkezik a 30 fok, tehát az RA szorozva tangens 30 fok, ez közelítőleg 0,6, pontosabban 0,577, de hát mivel hogy a 30 fokot is egy becsült értéknek tekintjük, ezért inkább azt mondjuk, hogy közelítőleg 0,6 RA lesz az a húzóerő, ami itt ebben a pontban a húzott vasakra hárítandó. Tehát attól függetlenül, hogy ebben a pontban a nyomatékból mekkora húzás keletkezik ebben a vasban, emiatt a tönkrementei lehetőség miatt, illetve annak az elkerülése érdekében, legalább annyi vasat ide be kell kötni, amely ennek a reakcióerőnek a 60%-át fel tudja venni. Tehát ez eleve egy ilyen szempont, hogy ennek a végigvezetendő vasnak a mennyiségére ad egy értéket ez az erő. Természetesen ezt ugye be is kell kötni megfelelő módon ide ebbe a gerenda végbe, tehát a lehorgonyzási hossznak meg kell lennie ahhoz, hogy ez az erő itt tényleg ki is tudjon alakulni, amely hát vagy, hogyha olyan széles a támasz, akkor elegendő lehet. Nagyságrendben ez egyébként a vasalás, a vas átmérőnek a 40-szerese körüli érték, amivel tovább kell vezetni az adott kritikus keresztmetszeten a vasat ahhoz, hogy a lehorgonyzás megtörténjen, vagy pedig ugye fel kell kampózni, hogy ne tudjon kihúzódni a betonból. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig itt lévő nyíró erőnek, ennek az erőnek az értékére is kaphatunk egy ilyen közelítő mennyiséget, amely az RA per koszinusz 30 fok lesz. Ez közelítőleg, ez a 1 per koszinusz 30 fok, ez nagyságrendben 1,15, tehát közelítőleg 1,15 RA reakcióerőnek a 1,15-szöröse lesz az, amely nyíróerő itt fellép, és ennek ellen kell állnia az ezen a felületen kialakuló csúsztató feszültségi ellenállásból származó csúsztató erőnek, tehát ennek kisebbnek vagy egyenlőnek kell lenni, mint az a VR-rel jelölhető nyírási ellenállás ezen a felületen, amelynek az értékét közelítőleg úgy becsülhetjük, hogy amennyiben T-vel jelöljük ennek a felfekvésnek a hosszát, akkor ez a felület, ez T per színusz 30 fok, ugye, tehát most ebből ennek az oldalnak a hosszát határoztuk meg, ezt meg kell szorozni a tartónak a gerinc szélességével, a B vevével, akkor megkapjuk ezt a felületet, amire működik itt a csúsztató feszültség, és ezt meg kell szorozni a betonnak a nyírási ellenállásával, nyírófeszültségi ellenállásával, amelyik pedig nagyságrendben a betonnak a húzószilárdságával egyezik meg. Tehát ennek a itteni lecsúszásnak a megakadályozása érdekében ezt a feltételt kell ellenőrizni. Hát, hogyha megfelelően be van ide kötve a húzott vas, illetve ezt a nyíróerőellenállását ki tudjuk mutatni, akkor ez a tönkremeneteli lehetőség ez nem következik be. Akkor nézzük a következőt, amit felrajzoltunk, ugye az, hát ugyanerre az ábrára fel tudom rajzolni, tehát lehet, hogy nem inkább egy másik ábrát, mert nagyon össze fog kuszálódni a dolog. Tehát a római kettes jelű tönkremeneteli módnál azt kell vizsgálni, hogy ugye megint csak itt van a megtámasztásunk, az elméleti támasz és az RA reakcióval a bekötött hosszanti vasalás, és akkor az innen kiinduló ferde nyomott rácsrúdnak a ugye, nyomóereje az egyik, a másik pedig az erre merőleges irányú húzásnak a egyensúlyozása lesz. Tehát itt van egy NC, emitt pedig van egy NT, erre kereszt irányban merőlegesen működő húzó, fajlagos húzóerő. Itt belép az a hajlásszög is, amelyet az eddigiekben már alkalmaztunk, tehát hogyha ennek a viszintessel bezárt szöge az teta, akkor ennek a teta szögnek megfelelően lehet meghatározni ezeket az erőket, amelyek itt működnek. Tehát erőknek az egyensúlyának az alapján megint lesz ugye ebben a vasban, ami itt látható, egy NSL húzóerő, ugye ennek a ferde nyomóerőnek lesz egy viszintes komponense, amit csak ez a húzott vas tud egyensúlyozni. Természetesen ugye, hogyha ez itt a középsőre mutat, akkor itt egy ilyen irányú erőt kell figyelembe vegyek, ami egyensúlyt tart az RA erővel. Tehát itt ebben a csomópontban, ami itt látható, az a három erő csatlakozik, amely tehát az RA erőt jelenti, itt az NC erőt jelenti, és itt pedig az NSL erőt jelenti. Ezeknek a vektor sokszöge alapján fel lehet rajzolni, ugye, megint csak az RA megy függőlegesen, akkor itt az NSL viszintesen, és a kettőt összeköti ez az NC erő, amelynél tehát ugye ez a szög a teta, tehát ez is itt a teta hajlásszöggel megegyező szöget fogja mutatni. Ebből az ábrából is meg tudjuk határozni ugye az NSL értékét, legyen ez egy csillaggal jelölve, hogy ez nem ugyanaz, mint amit az előbb ott fönt láttunk. Ez az NSL csillag, ez ugye az RA per a kotangens teta ugye az NSL per RA, akkor az NSL az egyenlő RA szorozva kotangens teta. Ez lesz a vasra működő viszintes erő, amelyből megint csak meg tudjuk határozni azt a szükséges vasalást, amit be kell kössünk ide a támasz fölé. Tehát ebből egy ASL értéket határozhatunk meg. Az előzőekben ugye azt láttuk, hogy a kotangens tetának az értékét azt elvileg 1 és 2,5 között tetszőlegesen vehetjük fel, ugye? Hát ebből viszont ugye az adódik, hogy legalább a reakcióerőtnek megfelelő vasalást be kell kössük a támasz fölé. Tehát várhatóan nem az az előző feltétel lesz a mérvadó, amikor a bekötendő vasalásnak a mennyiségét meg kell határozni, hanem ez. Ugye ez a kotangens teta legalább egy. De hogyha a kotangens tetát ennél nagyobbra választjuk meg, akkor az előzőkben aztán mondtam, hogy a nyírási vasalás mennyisége az csökkenni fog az adott képletnek megfelelően. A betonnak a szilárdsága alapján meghatározható nyírójára az csökkenni fog, vagyis igen, az csökkenni fog, de ugyanakkor a támasz fölé bekötendő húzott vas mennyiség is jelentősen megnőhet, akár ugye, 2,5-szeresére is ahhoz képest, mint hogyha egy 45 fokos dőlésszöget tételeznénk fel. Tehát ebből a szempontból, hogy mennyi vasat kell oda bekötni, végigvezetni a tartó teljes hossza mentén, a támasz fölötti szakaszon is. Nagyon fontos az, hogy hogyan választjuk meg a kotangens tetát. Tehát ebből meg tudjuk határozni az ASL értéket, és meg tudjuk határozni ezt az NC értéket is, amely, hát ezt akár az RA-ból, akár az NSL-ből ki tudjuk számítani, tehát az NC az például az NSL csillag per koszinusz teta lesz. Hogyha egy nem 45 fokos, hanem egy kicsit laposabb szöget választunk a koszinusz tetának, amelyet hát a nemzeti mellékletében az eurókódnak 1,3 körül értékre javasoltunk megválasztani, akkor ebből megállapítható, hogy ez körülbelül 1,25-szöröse az NSL-nek, NSL csillagnak, tehát a ferde nyomott rácsútban keletkező nyomóerő, amelyből utána meg lehet határozni ezt a keresztirányú húzást is. Tehát ez lesz az NC, ennek a ferde rácsútnak a nyomóereje. Az, hogy ezt a ferde nyomóerőt fel tudja-e venni a beton, azt tulajdonképpen a múltórán, a beton nyomószilárdsága alapján meghatározható nyíróerő határérték fogja megszabni. Tehát az a bizonyos felső korlát, amit az előző óra közepet táján adtam itt meg. Tehát az a kotangens teta plusz kotangens alfa per 1 plusz kotangens nézet tetával szorzott összeg. Tehát a felső korlát fogja ezt szabályozni, hogy ezt fel tudja-e venni a nyomott beton, vagy nem. De ugyanakkor még az erre merőleges irányú húzást is célszerű ellenőrizni, amely húzás, tehát az NT erő, az a nyomóerő szorozva a betonnak a Poisson tényezőjével alapján kapható meg, aminek a betonnak a Poisson tényezőjét közelítőleg 0,2-re szabad felvenni. Hát valóságban 0,16, 0,21 néhány között változik, tehát egy átlagérték az 0,12 körül van. 0,2 körül van, tehát ennek megfelelően, ugye ez 0,2-ször 1,25-ször NSL csillag, tehát ez itt a Poisson tényező, Harán kontrakciós tényező a betonra, vagyis ez 0,25 NSL csillag körülbelül. És ezt a húzó, ezt a keresztirányú húzóerőt, ezt ezen a szakaszon a húzóerőknek az eredője, célszerű valamilyen vasalással felvenni. Most a vasalás itt a keresztmetszetnek a támasz körüli szakaszán lehet például egy a tartó magassága mentén elosztott viszintes bekötővasalás, amit bizonyos esetben alkalmazni lehet. Tehát erre merőlegesen, vagyis a tartó tengelyre párhuzamosan elosztva lehet egy szumma AS vevé H-indexet teszek, hogy ez egy viszintes vasalást jelent. Most ahhoz, hogy ennek a vasalásnak meg tudjuk határozni a szükséges mennyiségét, ugye ennek a viszintes vasnak a hatékonysága egy ilyen ferdehúzóerővel szemben az nem teljes. Ugye? Tehát a ferdehúzóerő szempontjából a leghatékonyabb vas az a húzóerővel párhuzamos irányban alkalmazott vasat jelent. De hogyha itt viszintes vasalást szeretnénk alkalmazni, akkor, hogyha ugye itt a teta érték az itt látható, a teta érték az itt a merőleges, hogy van ez? Tehát itt is teta szögen van, igaz? Ezek a szögek, az merőleges erre, az pedig merőleges amarra. Tehát ennek megfelelően a ide jutó érték, a vasra jutó érték, az egyenlő lesz, tehát ez az NC erő, ígyük ezt HS-nek, ez az NC erő osztva a színusz tetával. Egy ilyen 1,3-as kotangens tetához tartozó színuszteta értéke az körülbelül 0,6 körül van. Tehát, hogyha ezt 0,6 körüli értékre választjuk, akkor azt kapjuk, hogy az egyenlő lesz az NC értékét, azt itt láttuk, tehát a 0,25 NSL csillag per 0,6, az körülbelül 0,4 NSL csillag. Ugye? Hát ezt elosztottam 0,6-tal. NT, igen. Bocsánat, igen, az NT. Tehát azt a ferdeirányú húzóerőt vetíteni kell, tehát ennek a vasnak a hatékonysága az úgy kapható, hogy ide egy merőleges bocsátok, ugye? Tehát ekkora erő keletkezik benne. Azért kell ezzel a színusz tetával ezt leosztani, és akkor ez körülbelül, tehát azt jelenti, hogy a ide bekötött alsó-szélső szálban alkalmazott húzott vasaknak körülbelül a 40%-át még itt viszintes elosztó vasak formájában is célszerű a magasság mentén elhelyezni a tartó vége környékén. Hát ez ilyen viszintes kengyel formájában szokott kialakítva lenni, tehát egy olyan U alakú vas, ami alaprajzban valahogy így néz ki. Ezt ide betéve átmetszük ezt a ferde nyomott rudat, és ezáltal hatékonyan és egyenletesen fel tudjuk venni ezt a keresztirányú húzást. No, ez volt a kettes, a hármas jelű tönkremenetel pedig ott az a ferdén kialakuló repedés volt a tartó vége környékén, amely ferdén kialakuló repedés az most már nem tudom milyen színnel jelöltem az előző órán, de végül is teljesen mindegy. Tehát valahonnan innen indul ki. És ennek a ferdén kiinduló repedésnek a hajlásszöge is a vízszintessel, hát körülbelül a teta szöggel lesz azonos. Ugye itt megint megvan a hosszanti hajlítási vasalásunk, és az itteni vasban, ez egy NSL, hát most már ennek milyen jelet adjak, mondjuk vesző, értéknek a meghatározásához pedig tulajdonképpen ennek a tartó végnek, amit ez a szakasz, ez a tömb zár le, ez a ferderepedés, és a nyomott zóna, ami itt alakul ki a felső övben a külső terek hatására. Tehát itt van benne az NC erő, a betonnak a nyomott zónájában keletkező nyomóerő. A külső teher pedig ugye az M, ED, ugye ezen a metszeten működő MED erőről van szó, amelyből tehát meg tudjuk határozni, hogy a belső erők karjának a figyelembevételével, amely belső erőkart az eddigi szokások szerint Z-vel jelölünk, és ennek a ferde repedésnek a hajlásszöge alapján a ide felírt nyomatéki egyenletnek a figyelembevételével, tehát akkor erre a tömbre, ami itt látható, működik a reakcióerő, működik a vasban lévő húzóerő, és működik az NC erő, de odaírom fel a nyomatéki egyensúlyt, vagyis akkor az ott nem fog szerepelni. Hát erre a pontra felírva kapjuk azt, hogy RA szorozva. Hát ugye ezzel a távolsággal, ami itt látható, ez a távolság most pillanatnyilag legyen egyenlő Y-nal, csak úgy egy, lássuk, hogy miről van szó. RA szorozva Y egyenlő kell legyen az NS elvesző szorozva Z. Ugye ebből tudjuk kifejezni az NS elveszőt, tehát itt most megint a bekötendő vasnak a mennyiségéről van szó, amely ugye RA Y per Z lesz az Y értékének a meghatározása az még szükséges ahhoz, hogy ki tudjuk ezt fejezni. Hát ahhoz meg kell becsüljük azt, hogy körülbelül hol fog kialakulni ez az első repedés a keresztmetszet kezdetéhez képest. Ehhez nem tudunk konkrét értéket adni, de a szabvány, amelyiket használunk, az azt mondja, hogy figyelembe véve itt a támasz viszonyokat és egyebeket is, ez körülbelül egy viszonylag jó becsléssel 0,25-ször D, ahol a D az ugye a hasznos magassága a keresztmetszetnek értékre adható meg, és ez a vízszintes távolság, ez pedig nem lesz más, ugye, mint a Z-szer kotangens teta. Ugye, ugye a Z az ez, akkor gyakorlatilag a ide kifutó értéket, azt a Z-szer kotangens teta adja, tehát ez körülbelül egyenlő RA szorozva 0,25D plusz Z-szer kotangens teta per Z. Tehát egy ilyen mértékű húzóerőt ugyancsak be kell kössünk ide a tartó végéhez, tehát ebből meghatározható az ASL vesszőnek a szükséges értéke, amelyet a tartó végbe be kell kössünk. És akkor itt már az a harmadik olyan érték, amely megadja azt, hogy mekkora hányadát kell az alsó szélső szál közelében alkalmazott vasaknak bevezetni a támaszhoz, annak érdekében, hogy a tartó vég az megfeleljen. Ennek a ábrának egyébként következménye van a tartó bármely szakaszán keletkező húzóerőnek a bekötésére is. Tehát egy közbenső tartó szakaszon rajzunk fel egy fél hosszúságú gerendát, amely itt alá van támaszva, van neki egy elméleti támasz pontja. Ehhez az elméleti támaszhoz meg lehet határozni a nyomatéki ábrát, ami hát mondjuk valahogy így néz ki. Ugye ez az elméleti tartón meghatározható M, ED ábra. Ha most itt valamelyik keresztmetszetnek a vizsgálatát végezzük, tehát mondjuk erről a keresztmetszetről van szó, akkor a nyírás és a hajlítás együttes hatására itt nem függőleges repedés fog kialakulni, legfeljebb itt a tartó közepén fog elméletileg függőleges repedés kialakulni, de úgy ugye nyírás is és hajlítás is van, tehát itt a repedés az valamilyen ferdeséggel fog kifutni ide az alsó övhöz. És ugyanezt a hatást kell figyelnünk, mint amit ott láttunk az előbb, hogy ez a nyomaték, tehát ami itt keletkezik, azt egyensúlyozni fogja egy a nyomott övben keletkező beton nyomóerő, és a húzott övben a ott elhelyezett betonacélokban keletkező NS húzóerő. De amikor ebben a K-keresztmetszetben határozom meg a nyomatékot a statikai vázon, akkor ugye én egy ekkora nyomatékot veszek figyelembe. Tehát ez lesz az MED a K-keresztmetszetben. És ebben a keresztmetszetben ebből a nyomatékból származó nyomóerő az tényleg ugye az itt kialakuló belső erő karja alapján meghatározható nyomóerő lesz. De ebből a nyomatékból származó húzóerő is ugye ebben a keresztmetszetben kialakuló nyomaték és a belső erő kar hányadosa alapján megkapható húzóerő lesz, de ez a húzóerő ez nem ebben a keresztmetszetben alakul ki, hanem a repedés ferdesége miatt ugye itt fog keletkezni. Ugye? Tehát ez ferdén fut ki ez a repedés ide, vagyis azt a húzóerőt, amit a K-keresztmetszetben számított nyomatékból határozok meg, azt nem itt kell felvegyem a vassal, hanem itt. Az a repedés ferdesége miatt. Érthető? Tehát ez azt jelenti, hogy a vasalás szükséges mennyiségének a meghatározása miatt nekem nem ennek a keresztmetszetnek a nyomatékát kell ugye az itteni vas szükséges mennyiségéhez figyelembe venni, hanem ennek a keresztmetszetnek. Igaz? Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a pontot, ezt levetítve ide, tulajdonképpen el kell toljam a nyomatéki ábrát egy bizonyos távolsággal, és az ebben a keresztmetszetben számított vas mennyiséget, azt ebből a nyomatékból számítom. Ugye, mert a hozzátartozó nyomóerő az itt van, de a hozzátartozó húzóerő az már itt alakul ki, mert itt akar szétesni kétfelé a tartó, tehát itt kell összefűzzem ezt a repedést annak érdekében, hogy ne essen szét. Igaz? Vagyis ebből adódik az a szabály, és hát tulajdonképpen ebből az itt látható modellből vezethető ez le, hogy a nyomatéki méretezés szempontjából a statikai vázon meghatározott nyomatéki ábrát azt egy bizonyos mértékig szintes értelemben el kell tolni. Tehát a mértékadó nyomatéki ábrám az, hogyha most itt figyelembe veszem a felde repedést, akkor ezt a nyomatékot, ami itt van, látható, ugye ezt a nyomatékot itt kell felvegyem húzott vassal, tehát ennek megfelelően el kell toljam a nyomatéki ábrát, és így végig eltolva a nyomatéki ábrát, egy olyan burkoló ábrát kapok, amely így szépen leköveti a statikai vázon meghatározott nyomatéki ábrának a vonalát, és itt a maximumba beköt, ugye ez csak annyit jelent, hogy itt is vízszintes értelemben a maximumot eltolom, tehát nem csak ebben a keresztmetszetben, hanem tőle jobbra-balra még bizonyos távolságig szükség van arra a vasra, ami a maximális nyomaték szempontjából érdekes. Tehát a méretezési nyomaték az ez lesz, abból a szempontból, hogy a vasalást azt mekkora nyomatékból kell a különböző részein a tartónak meghatározni. Tehát itt látható az, hogy amikor egy tartószerkezetet méretezünk, vizsgálunk, akkor nem elegendő egy keresztmetszetet nézni, hanem a tartónak az egészét kell vizsgálni. Ugye mind a nyírás szempontjából, és ebből a repedések kialakulása miatt a nyomaték szempontjából is, van egy ilyen hatás, ami figyelembe veszi a szerkezetnek a tényleges méreteit és működését. Ezt az eltolás mértéket ezt megint csak a szabályzat szokta rögzíteni, tehát nem kell nekünk kitalálni, hogy most az mennyi legyen. De hát többé-kevésbé ez a repedés, ez 45 fok körül adódik. Ez függ attól, hogy milyen típusú vasalás, milyen nyírási vasalás van a szerkezetben, és milyen a szerkezeti kialakítás. Többé-kevésbé ez az eltolási mérték, ez 0,5 D és D közötti értéket vehet fel. Ezt a szabályzatból ki tudjuk venni, és annak alapján meg tudjuk határozni azt a nyomatéki eltolt burkolóábrát, amire a vasalást meg kell határozzuk. És akkor itt látható az, hogy a nyírás és a nyomatéki méretezés az nem független egymástól. Ezt tartó teljes viselkedését figyelembe véve lehet a méretezést elvégezni. És akkor még néhány dolgot, amit érdemes, illetve meg kell még említeni. Ideig arról beszéltünk, hogy ez a tartóra csak nyomaték és nyíróerő működik. Lehet olyan eset is, majd fogjuk látni, ez bizonyos esetekben gyakrabban is előfordul, hogy a normál erő hatása a normál erő hatásánál, ugye, hogyha egy keresztmetszetet vizsgálunk, akkor ennek a feszültségi állapota az általában valami olyan, hogy ha berepett a tartó, akkor a nyomott betonzónában van egy ilyen nyomó feszültségi diagram, sigma C. Itt ugye van egy sigma S húzó feszültség. Tehát van egy nyomott zónája a keresztmetszetnek. Ebben a nyomott zónában kialakul egy nyírási teherbírás. Tehát, hogyha összenyomok két téglát, akkor azt nem tudom elmozdítani egymással így párhuzamosan, csúsztató erőre, csak hogyha valamekkora erőt ott kifejtek. Tehát ebből származik valamekkora V-index C-vel szokás ezt jelölni, tehát a beton nyomott zónájá által egyensúlyozható nyíróerő érték, amelynek a nagysága a tapasztalatok szerint olyan 0,1-0,2 szorozva NC, tehát a betonra működő hajlításból számítható normál erőnek, nyomóerőnek 10-20%-a az egyben nyírási ellenállást is jelent. Tehát amikor méretezünk egy szerkezetet, akkor ezt is figyelembe kell venni a méretezésnek a képleteinél. A következő ilyen hatás az a hosszanti vasak csap hatása, ami azt jelenti, hogy most csak a tartónak az alsó élek közelében lévő szakaszt rajzolom ki, és itt van benne egy hosszvas, így a teljes átmérőjével, és hát itt alakul ki egy valamilyen ferde repedés, ugye, ami a két résznek a szétválását okozhatja, akkor ugye ez a rész itt le akar mozdulni a másik oldalon lévő szakaszhoz képest. Tehát itt egy lefele, itt pedig egy felfele mutató erő következtében. Hát ez a vas ki akar szakadni, ez a vas, ami átfűzi a repedést, az ki akar szakadni egyrészt a betontakarásból, tehát úgy tud létrejönni a repedésnek a szétválása, hogy itt letépi ez a vas a betontakarást, ugye ezen az oldalon. és akkor ki tud szakadni innen, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogy ez a vas itt alul, ahhoz, hogy szétnyíljon a repedésnél a két oldalon lévő beton rész, az meg kell, hogy görbüljön valami ilyen módon. Tehát egy ilyen helyi görbület mentén, amely azt mondja, hogy a szerkezetben a hajlításból származó húzóerő felvételére alkalmazott hosszvasaknak van egy olyan nyírási ellenállást növelő hatása, amely emiatt a csaphatás miatt jön létre. Ezt V-index D-vel szokták jelölni. Hát ennek a becslésére csak mindenféle kísérleti eredmények alapján vannak javaslatok. És végül van egy harmadik hatás, az úgynevezett szemcse hatás, amely viszont azt jelenti, hogy ha megint csak itt van a tartó, és itt alakul ki benne a repedés, akkor ez a repedés ez nem egy tökéletesen sík mentén jön létre, hanem valami ilyen gírbe-gurba vonal mentén, amely gírbe-gurbaságot befolyásolják a betonban itt lévő adalékanyagnak a szemcséi. Tehát amikor a repedés kialakul, akkor a két oldalának a repedésnek az elmozdulását ezek a szemcsék, ezek gátolják, ami megint csak egy további nyírási ellenállást formájában jelentkezik. Hát ezt VA-val szokták jelölni, és megint csak különböző kísérleti eredmények alapján lehet megbecsülni a mértékét. Tehát a nyírási teherbírás